Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 209. éneket. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa, mely bölcsétévén az elmét szüli az Úrnak félelmét. Gerjeszt fel most indulatunk, hogy még ígédre hallgatunk, vigyen bennünk épületet, a hit reménység és szeretet. Tégy bölcsek ki, így szentek ki. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Gyászoló testvéreinkkel együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Cibere István, 66 évesen elhunyt testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kívánjuk a gyászoló család számára. Péntekenként 10 óra 30-tól fél 11-től szeretettel várjuk a kisgyermekes anyukákat kicsinyeikkel az emeleti babajátszó szobába, baba-mama körre. Ma délután 4 órakor adventi családi délutánt tartunk, amely a templomban fog kezdődni, és majd a gyülekezeti teremben folytatódik a kézművességgel. Erre szeretettel várunk mindenkit. Kedden este fél 6-kor a kékkeresztes csoport szokásos karácsonyi ünnepsége lesz, amely most szintén a templomunkban kezdődik, és majd a gyülekezeti teremben folytatódik. A templomunkban lesz egy kis ünnepi műsor és áhítat. Erre mindenkit szeretettel várunk, kedden este fél 6-tól. Csütörtök este 5 órától az Eötvös József Általános Iskola és a Zöldalma Kórus közös karácsonyi hangversenye lesz, ugyancsak a templomunkban, és erre is mindenkit szeretettel várunk. Vannak az istentisztelet körül visszatérő feladatok, melyek általában egy-két emberre maradnak. A közösségünkből többen vállalnának ezekből részt, akkor nem lenne akkora teher ezeknek a testvéreknek a vállán. Éppen ezért készítettünk egy táblázatot, amelybe beírhatja bármelyikünk egy-egy testhez álló feladat meghatározott alkalommal történő vállalását. A táblázatba be kell írni a nevünket. A feladathoz szükséges tudnivalókat, eszközöket mindenkinek át fogjuk adni. Ez a táblázat az iratterjesztés melletti kisasztalon lesz megtalálható mostantól fogva, illetve ha hétközben akarja valaki beírni magát, akkor az irodába, keresheti, és a táblázat rovatai fognak bővülni más feladatokkal is. Kérjük szépen a kedves testvéreket, hogy aki úgy érzi, az vállaljon feladatokat a közösség érdekében. Szokásos karácsonyi segélye az alapítványnak ma kerül kiosztásra az istentisztelet után, fönn az új gyülekezeti teremben erre szeretettel várunk mindenkit, akit illet. Most folytassuk az istentiszteletet. A 742. ének első 5 versét énekelve így kezdődik: légy csendes szívvel és békével életednek Istenében. Csendes szívvel és békével életednek Istenében. Ő bír örömnek bőségével, véle boldogulsz mindenben. Napod, ő tőle jön minden végságod. Légy csendes szívvel. Hallgassátok meg, testvéreim, Lukács evangélium a 3. fejezetéből, a 7. verstől az igét. Keresztelő János azt mondta a sokaságnak, mely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjen általa: viperák fajzatai, ki figyelmeztetett titeket, hogy az eljövendő harag elől meneküljetek? Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nehogy azt kezdjétek mondogatni magatokban, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze immár a fák gyökerénél jár, és minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre vetnek. A sokaság pedig azt kérdezte: mit tegyünk tehát? Ő pedig így válaszolt: akinek két ruhája van, egyiket adja annak, akinek nincs. És akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és így szóltak: Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig azt mondta nekik: semmi többet ne követeljetek, mint ami meg van szabva. Megkérdezték őt a katonák is: és mi mit tegyünk? Nekik azt mondta: senkit se bántsatok, se meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal. A kegyelem Istene áldja meg szívünkben igéjét, hogy ne csak halljuk ezen a vasárnapon sem, hanem megértsük, szívünkbe fogadjuk, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Helyünkről fölkelve kérjük ezt imádságban. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te jelenlétedbe léphetünk ezen a vasárnapon is, ezen a csendes délelőtti órán, hogy rád figyeljünk. Köszönjük, hogy szent lelked szólongat minket. megvalljuk, hogy sokszor nem vagyunk készek megtenni mindazt, ami pedig a kezünk ügyébe esik. És nagyon sok kifogást mondunk, hogy miért kellene inkább rajtunk segíteni valakinek. Köszönjük, hogy te nem mondtál kifogást, eljöttél, és segítettél rajtunk, akik nem érdemeltük ezt meg, akik nem szolgáltuk ezt meg egyáltalán. Köszönjük, hogy megszántál bűneinkben. Köszönjük, hogy az önzésünkre, hitetlenségünkre gyógyírt hoztál, Szent Fiad Jézus Krisztus kereszthalálával. Köszönjük, hogy ez ránk igaz, érvényes. Látod, hogy mennyi gondunk, bajunk, feladatunk van. Segíts, hogy épüljön a szívünkbe a bizalom, a szeretet, a békesség. Te jelenlétednek a kincsei. Kérünk, használd ezt az alkalmat is, hogy megújuljunk a benned való bizalomban. Jézus Krisztusért kérünk, Szent Lelked által légy velünk és szólíts meg minket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 390. énekünk első és második versét énekelve, várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Ki üdvösséged lészen, szent győztes harcos Úr. Én kérted hozva jő, megtört az ősi árok, itt vágyakozva vártok, Betlém hozzátok
őt. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét Lukács evangéliumának harmadik részéből, a második verstől a hatodik versig a következőképpen. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó szava hangzik a pusztában. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Amen. Kedves testvérek, foglalják el a helyüket. Kedves testvéreim, ahogyan elhangzott az advent első vasárnapján is, akkor is elmondtam azt, hogy honnan is ered ez az advent elnevezés egyáltalán. Általában az embereknek ugye az van az emlékezetében, hogy a várakozással valahogyan össze lehet kötni ezt a szót, de igazából ugye a latin kifejezésből, az adventus domini kifejezésből származik, mely annyit jelent, hogy az Úr eljövetele. Jézus Krisztusnak az eljöveteléről szó lesz tehát, és abból is kettőről tudunk, vagy kettőt ismerünk. Először is eljött hozzánk a jászolban, szolgai formát öltve, meglátogatott bennünket az Isten, és mi a második advent idejében élünk, tehát várjuk az ő dicsőséges visszajövetelét, amikor ez az ismert világ, ez a valóság véget ér. De mégis ezek a karácsonyra készülődő hetek valóban várakozással teliek, talán ezért is van az, hogy valahogyan ezt az adventi heteket összekötötték a várakozás szóval. És első adventi héten is a Szentírás alapján néztünk meg egy olyan embert, akinek az életét a várakozás jellemezte. Ő volt a betesdai béna ember, akit Jézus meggyógyított. És a mai Isten tiszteletünkön is egy ilyen embert nézünk meg a Bibliából. Egy olyan embert, akinek mondhatni, hogy az egész életét, az egész munkásságát, a várakozás, a messiásra való várakozás határozta meg. Ő volt keresztelő János. Ő az, akiről az Ézsaiás által mondott profécia szól, amelyet így olvashattunk az igében. Kiáltó szava hangzik a pusztában. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Ő viszont a várakozásban volt ugye, hogy tudjuk jól, hogy belefáradt. Mert amikor Heródes börtönbe vetette őt, kétségek támadtak a szívében, és a tanítványait Jézushoz küldette egy kérdéssel, hogy megkérdezze, hogy valóban te vagy-e a messiás, vagy mást várjunk. Ő is került az életében ilyen helyzetbe. Pedig ő volt az, aki Illés prófétának a tisztségét öltötte magára. Hatalmas nagy feladata volt, küldetése volt, hogy előkészítse a messiásnak az érkezését, hogy bűnbánatra hívja az embereknek a szívét. De mit is tudunk róla pontosan? Ki volt ő? Honnan érkezett? Ahogy olvastuk az igében, Zakariás főpapnak volt a fia. Erzsébetnek hívták az édesanyját, aki pedig Máriának, Jézus édesanyjának volt a rokona. És a születését olyan csodálatos körülmények övezték körül, mint Jézusét. Hiszen először is tudjuk, hogy ő volt az a magzat, aki megmozdult az édesanyja hasában, amikor várandós Mária meglátogatta Erzsébetet, hiszen ott volt a közelében a megváltó. De még a születésének az ígérete is csodálatos volt. Zakariás próféta és Erzsébet is, a felesége is mindketten már idősek voltak, amikor meghallották azt, hogy gyermekük lesz. Ugyanis egy angyal hozta a hírt Zakariásnak. Hasonlóan, mint amikor Máriának is megjelent az angyal, is mondta Jézus születésének az ígéretét. Ám Zakariás nem hitt ennek, hogy idős korukban lehetséges olyan, hogy gyermekük szülessen, ezért meg is némult egészen addig, amíg ez a gyermek, keresztelő János meg nem született, és a névadó alkalma el nem érkezett. János későbbi útja pedig a pusztába vezetett. Ezért is van az igében, hogy kiáltó hang hangzik a pusztában. És a Szentírás már úgy beszél róla innentől, miután ő már felnőtt, férfivá lett, mint aki a pusztában élő, remete-szerű esszénus szerzetes, aki különleges étrenden van, erdei mézet és sáskákat, rovarokat eszik. Ez a különleges étrend is róla beszélt, hiszen mondhatni, hogy böjtölt, és hogy miért tette ezt, mert a bűnbánatra való hívást a saját önvizsgálatával, a saját bűnvallásával kezdte. Különleges ember volt ez a tevesző ruhát viselő keresztelő János. Nem egy ilyen prófétát képzeltek volna el az akkori zsidóság tagjai, mint ő. Sokkal inkább egy olyat, aki díszes ruhában van, és azt mondja nekik, amit hallani szeretnének. ami kedves a fülnek, ami nem bántja meg őket. Hogy hogyan kerülhetett az esszínus szerzetesek közé, erre találgatások vannak, de a legbizonyosabb ezek közül az, hogy mivel ugye említettem, hogy idős korában idősek voltak a szülei, amikor János született, azért valószínűleg hamar elveszítette őket. És ezek az esszénusok, akik a pusztában éltek, sziklába vájták a lakásaikat, és ott éltek kint az emberektől távol, ők a papi családoknak az árváit fogadták be a körükbe. És mondhatni, hogy kinevelték belőlük a következő nemzedéket. Ám tudjuk, hogy János nem maradt a pusztában, hanem elment a saját népe közé hirdetni a messiásnak a közeljő eljövetelét és a bűnök bocsánatát, hogy arra helyezze a hangsúlyt. Ahogyan Jézus is mondta, ő volt az útkészítője a messiásnak. Ő volt az, aki Illés próféta szerepét töltötte be, mielőtt elérkezett a megváltó. Ezt így olvashatjuk a Szentírásban, Máté evangéliumában. Mert valamennyi próféta és a törvény is Jánosig prófétált. És hol el akarjátok fogadni, ő maga Illés, akinek el kellett jönnie a világba. Isten szól hozzánk, de nem a telefonunkon most, hanem az igén keresztül. Megkérem, akinek csöng a telefonja, vagy segítsenek a mellette ülők neki. Köszönöm. Tehát Keresztelő János egy nagyon fontos lelki munkát végzett a nép életében. Eszünkbe juthat, hogy az ő keresztelése, ami ugye a nevében is benne van, hogy Keresztelő János, miért volt olyan különleges? Mert ugye amikor mi a keresztelésre gondolunk, akkor egyből az jut eszünkbe, amit itt a templomban is szoktunk, amikor a gyülekezetbe befogadunk valakit, egy kisgyermeket vagy egy felnőttet megkeresztelünk. János keressége, az ő küldetése, amely megelőzte a messiás eljövetelét, teljesen más feladatot látott el. Abban az időben azokat a pogányokat, tehát azokat a nem a zsidó néphez tartozó embereket, akik mégis érdeklődtek a zsidóság Istene felé, és mégis szerettek volna benne hinni, azokat úgy nevezték, hogy prozeliták. Őket viszont a zsidó nép úgy tartotta, hogy tisztátalanok, és meg kell tisztulniuk a bűneikből, mielőtt az igaz Isten hitére áttérnének. Ezért meg is kellett keresztelkedniük és bűnbocsánatot tartaniuk, hiszen addig pogány istenekre pazarolták az idejüket, pénzüket, energiájukat. Viszont ez magával hozta azt a téves eszmét is, vagy gondolatot is, hogy akkor a zsidó nép tagjai hozzájuk képest tökéletesebbek, hozzájuk képest jobbak, ők viszont nem olyan jók, mint ők. Sokszor mi is, keresztények, Krisztus követői, ugyanezt szeretnénk gondolni magunkról, hogy mi is jobbak vagyunk, mint a világ embere. Közben tudjuk jól, hogy ez nem így van. Sőt, nekünk talán még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy Jézus Krisztus követése valósággal megmutatkozzon az életünkben, a hétköznapokban, egy egyszerű beszélgetés alkalmával. Tehát visszatérve János keresztelésének a különlegességére, abban rejlett, hogy ő nem a pogány népeket jött megkeresztelni, hanem a saját népéhez jött. A zsidó néphez jött, és őket hívta a bűnbocsánat kerességére, hogy tisztuljanak meg a saját Istenük előtt. Hiszen, hogyha valakinek, akkor nekik kéne tényleg a bűnbocsánatot gyakorolni, a bűnbánatot. Arra akarta terelni a figyelmüket, hogy valóban bűnös nemzedék, nem különbek ezektől a pogányoktól, és ugyan már közeleg a megváltónak az eljövetele, ezért nagyon fontos lenne az, hogy önvizsgálatot tartsanak. Ezért Jánosban nem egy olyan prófétát kapott ez a nemzedék, amelyet vártak, nem egy szép ruhába levő embert, aki kedves szavakon szól hozzájuk. Ezért hallhattuk a felolvasott igében is, hogy nem úgy szólítja János a nép tagjait, akik oda jönnek bűnbocsánatért esedezve hozzá a Jordán vizéhez, hogy kedves testvéreim, de jó, hogy itt vagytok, nem ugye mit is olvastunk? Ti vipera fajzatok, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Tehát a küldetése az ez volt, hogy az emberek figyelmét az önvizsgálatra irányítsa. A messiás útját így tudta előkészíteni, hogyha az embereket figyelmezteti, hamarosan eljön a megváltó, aki már nem úgy fog keresztelni, mint én. Jánosnak az egyik fő erénye az volt, ami számomra is nagyon szimpatikus, hogy ő nem azt mondta, amit az emberek hallani szerettek volna, hanem az igazságot. És ezt mondta bármilyen keményen is, történjen bármi is, ezen nem változtatott. Nem is volt hajlandó azon változtatni. Mert tudta jól, hogy bármire is hivatkoznak a nép tagjai, Isten az egyedüli, aki tud rajtuk segíteni. Hogy meg kell változniuk, hogy nekik is a bűnüket meg kell keresniük, amin változtatni kell. Tehát János nem félt megmondani azt, hogy figyeljenek oda, hogy mi az, ami Istentől távol viszi őket az életükben. Nagyon érdekes, amit mond itt János, ahogyan idézi Ézsaiás prófétát. Tehát figyeljük csak meg ezt az igét, hogy ez az úgynevezett Illés próféta hogyan készítette elő a messiásnak az utat. Következőképpen olvashattuk. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös pedig simává. Tehát ugyan Keresztelő János nevezték a messiás út készítőjének, mégis ő itt nekik, a kiválasztott népnek üzeni ezt, amit mond. Készítsétek az Úr útját, és tegyétek egyenessé az ő ösvényeit. Tehát ő csak a feladatot mondja el, a többit azt nekik, nekünk kell megtenni, kedves testvéreim. Mert ezzel azt mondja János, hogy vizsgáljátok meg az életeteket, hogy mi az, ami köztetek és Isten közé áll. Ezt üzeni nekünk az ige most is az adventi hetekben, hiszen a szeretet ünnepe közeleg, annak az hatalmas, felfoghatatlan isteni szeretetnek az ünnepe, amelyre igazából nem szolgáltunk rá, nem érdemelnénk meg. Törekedjünk arra, hogy mi is észrevegyük azt, hogy mi az, ami távol visz az Úrtól. És legfontosabb ugye önmagunkkal kezdeni ezt az vizsgálatot, ahogyan János is tette. Hiszen ő is azzal kezdte, hogy először a saját bűneiért vezekelt az Istene előtt, és utána figyelmeztette a népet. Persze, szeretettel mi is figyelmeztethetjük azokat, akik a környezetünkben élnek, ahogyan János is tette. És hogy miért mondom azt, hogy szeretettel, hiszen nemrég felolvastam, hogy úgy nevezte a nép tagjait, hogy viperák fajzata. És ennek ellenére mégis az derül ki az igéből, hogy szerette a népet, hiszen nem csinálta volna akkor a küldetését. Fontos volt számára az, hogy a népe, a zsidó nép eljusson az üdvösségre. Mert gondoljunk csak bele, hogy mi mikor szeretjük egymást. akkor szeretjük a gyermekeinket, hogyha nem szólunk rájuk, vagy akkor, hogyha figyelmeztetjük őket, hogy hagyjanak abba valamit, amit nem szabadna tenniük. Mikor szeretjük a barátainkat, vagy hozzátartozónkat, szólunk-e nekik, vagy végig nézzük azt, ahogyan szépen, lassan valami rossz dolog miatt tönkre teszik az életüket. Az lenne a szeretet, hogyha finomkodásból nem hangsúlyoznánk ki az örök élet, az üdvösség és a kárhozat tényét. Szeretettel meg lehet mondani az igazságot, még akkor is, hogyha nehéz és kemény feladat. Viszont tudni kell, hogy ennek a megmondása, ez mindig áldozattal fog járni. Az, hogyha szeretettel át akarjuk ezt adni. Hiszen János is ezt vállalta. Az életéből minden komfortot adó tényezőt eltávolított, hiszen ő a pusztában élt, és ő neki csak az volt fontos, hogy felnyissa a nép szemét. Tudunk-e így áldozatot hozni a másik emberért? Szeretjük-e így a testvéreinket? Szeretjük így a környezetünkbe élőket? Ezért nevezi hát Jánost a Szentírás a messiás útkészítőjének. Ezért keresztelte meg az embereket, akik oda mentek hozzá, és magának a keresztségnek a rítusa pedig ezt szimbolizálta, hiszen ahogyan a vízből kijött az ember, mondhatni, hogy új életet kezdett Istennel. Egy új ember emelkedett fel. Viszont fontos tudni, hogy az nem csak ennyi, hogy akkor megvallottuk a bűneinket és kész, hanem egy teljesen új életnek, életvitelnek is kell ezt követnie az ő életében. És az is fontos, hogy nem kényszerből, hanem hálából, Isten iránt érzett hálából. Hasonló változásokról beszél az ige is. Mit is olvashattunk? Milyen változásokat mond itt? Ugye János figyelmeztette a vámszedőket, hogy ne szedjenek be több pénzt a kényükre, kedvükre. Figyelmeztette a katonákat is, amikor oda jöttek hozzá, hogy mit tegyünk akkor, innentől kezdve, hogy új életet kezdtünk Istennel. Őket is figyelmeztette, hogy ne éljenek vissza a hatalmukkal, ami adatott nekik. És azt is olvastuk, hogy akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Erről szól az az ige, amit szoktunk sokszor mondani, meg hallani is, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mert mindezt az új életet kezdett ember már hálából teszi. Hálából Istennek, aki megszabadította őt. És fontos tudni, hogy ezekkel, amikor már tudunk a szabadításról, tudunk az örök életbe vetett reménységről, ezekkel a tettekkel már nem érdemeket érünk el Istennél, nem azért tesszük őket, hanem a megváltásért hálából. Mert az adventi hetekben is folyamatosan eszünkbe kell, hogy jusson, hogy miért szeretett ünnepe a karácsony. Azért, mert Isten emberré lett Jézus Krisztus képében, és azért született azzal a küldetéssel, hogy később odaadja értünk a mi bűneinkért az ő életét, és alászálljon a poklokra, hogy elszenvedje ezt a büntetést, amit nekünk kellene átélnünk. És az öröm hír számunkra az, hogy a feltámadása által van örök életünk is, ennek kellene, hogy hálára indítson bennünket. És olyan jó, amikor ezeket a jó dolgokat ebből a hálából tesszük, hiszen akkor átélhetjük azt, hogy Isten szeretetének vagyunk mi is az eszközei. Tehát így tudjuk készíteni az Úr útját és egyengetni az ösvényeit a saját életünkben. Hogyha először is észrevesszük azt a dolgot, ami távol tart bennünket Istentől. És nem csak észrevesszük, hanem nevén nevezzük azt, megvalljuk azt a bűnt, és utána pedig arra törekszünk, hogy elhagyjuk. Legyen hát ez az adventi programunk. Megvizsgálni az életünket, hogy mi áll leginkább Jézus Krisztus útjába, az ő szeretetének az útjába, hogy megvalósuljon az életünkben. És hogyha rájöttünk, hogy mi az, akkor ne halogassuk annak az eltávolítását. Erről szólt az énekünknek a második verszaka. Jól készítsétek útját, a vendég már közel, mi néki gyűlölt, utált, azt mind vessétek el. A völgyből domb legyen, hegycsúcsa mélybe szálljon, hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. Bízzuk hát az adventi készülődéseinket Jézus Krisztus kezébe, mert nála megtaláljuk mindazt a dolgot, amely miatt boldog lehet majd az ünneplésünk. És erről a boldogságról fog szólni az a vers, amelyet egyik konfirmandusunk, Horváth Máté fog nekünk most felolvasni.
Békét, csendet, mely elűz vihart, szent erőt, mely próba közt kitart. Érző szívet, mely enyhít nyomort, s mély alázattal porig hajolt. Örömöt, mely napsugárként tud gond felhők között is szórni fényt. Bátorságot, mely meg nem remeg. Kész odaadni kincset, életet. Szívet, mely a bűnöst is szereti, gyengeségét, vétkét elfeledi. És hitet, mely mint sasmadár fölfelé tart, az égbe száll. Melynek nincs nehéz, nincs nem lehet. Ezt kívánom, s kell-e több neked? Jézus Krisztusban mindezt megtalálod, beteljesíti ezt a kívánságot. Nyomába lépsz, boldogan követed, és hálaének lesz az életed.
Köszönjük szépen, Máté! És az ige hirdetése válaszképpen énekeljük a már megkezdett 390-es számú énekünknek a harmadik és negyedik versét. A harmadik verse így kezdődik, az Úr elé, ha tárod a szív alázatát.
Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád megállt. A testi gők halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál.
Szeretett testvéreim, helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy az ige által mai emberekhez, a mai világhoz is szólsz, hiszen a te eljöveteledet, a második eljöveteledet most is készíthetjük, készülhetünk arra, azzal kezdve, hogy rendbe tesszük az életünket. Indítsd arra a szívünket, hogy meg tudjuk magunkat vizsgálni, hogy el tudjuk távolítani azt, ami nem odavaló. Hiszen tudjuk jól, hogy mindannyiunk életében van ilyen. Kérünk, Urunk, hogy te adj ahhoz erőt, hogy ezen változtatni is tudjunk, hogy ne csak észrevegyük, hanem megvalljuk és elhagyjuk azt, vagyis arra törekedjünk. Így áld meg az adventi készülődésünket, Urunk. És nem csak ilyenkor, nem csak az ünnepi hetekben, hanem mindig legyen ez a szívünkben. Kérünk Istenünk, hogy azokat, akik gyászt hordoznak a szívükben, Te támogasd a Te szent lelkeddel. Azokat, akik betegségek miatt nehezen élik meg az adventi készülődés heteit, őket is támogasd és gyógyítsd meg, hiszen az igazi gyógyulás az csak tőled jöhet, a testi és lelki gyógyulás is egyaránt. Kérünk téged, hogy áld meg majd délutáni gyermekkarácsonyunkat is, te légy közöttünk, és hallgass meg az imádságunkat, amelyet most egy csendes percben mondunk el hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod az imáinkat. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, énekeljük el a szózatot, mely az énekes könyvünkben a 644-es számú ének.
Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagy világon elkívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, ítélned, élned, halnod kell. Áldjon vagy verjen sors keze, ítélned, élned, halnod kell.
Kedves testvéreim, fogadjátok az Úr áldását. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává. Amen. Kedves testvérek, foglalják el a helyüket, és kárpátaljai testvéreinkre gondolva énekeljük el az ők himnusz pótlójukat, a 799-es számú éneknek az első négy versét, mely így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem. Most pedig, kedves testvéreim, énekeljük el a záróénekünket, a 720-as számú éneket. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen. Áldott vasárnapot minden kedves testvérnek!